11 óra.
Nagy szombati beszélgetést hallhatnak Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsekkel.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, nagy szeretettel köszöntöm Önöket a Mária Rádió veszprémi stúdiójából. A nagy szombathoz fűzünk hozzá néhány gondolatot dr. Márfi Gyula veszprémi érsekkel, akit nagy szeretettel köszöntök itt a stúdióban. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökre, mert köszöntöm én is a Mária Rádió hallgatóit. Először is hadd mondjam azt, hogy a nagy szombat az a liturgikus kifejezés szerint egy olyan időszakot jelöl, amikor tulajdonképpen csend van. És Jézusnak a halála utáni csend, az ember várja a feltámadás ünnepét, a nagy szombat este, az a liturgia szerint már húsvéthoz tartozik, tehát most már húsvét vigériájának nevezzük. Tehát ha most nagyon jogászkodni akarnánk, azt mondanak, hogy a szombaton akkor csend van, és imádság. De az örvendezés az este tartozik, ami már húsvét vasárnapjához tartozik.
Így van. Beszélgetésünk fő témája pedig, hogyan győzheti le az élet a halált. Ön mit gondol, érsek atya, hogyan győzheti le az élet a halált, az örök életbe vetett hitünk, hogyan tudja legyőzni a halált?
Tudnunk kell azt, hogy az embereknek egy része nem hisz az örök életben. Ugyanakkor meg valamilyen olyan halvány sejtelem vagy remény mégis, mintha élne még az ateistákban is. Ugyanakkor tudunk kell azt is, hogy az Ószövetségi Szentírás és olyan világot tükröz nagy részt, amelyikben még az örök életbe vetett hit nem él. Tehát azért vár a Jóistentől hosszú életet és sok boldogságot és sok gyermeket, hogy megtalálja mégis valamennyire életének az értelmét. De több olyan zsoltár is van, amelyik hangsúlyozza azt, például a hatodik, meg még legalább 2-3, kimondottan mondja, hogy a halálon túl már kidicsőít téged. Senki. Tehát ha Uram azt akarod, hogy téged dicsérjenek, akkor tarts engem még életben, akkor még dicsérni fognak, de meghalsz. Ha hangod, engeded, hogy meghalljak, akkor ott már nem fog dicsérni téged senki. Tehát ugye csak későn néhány zsoltárban legalábbis én már látom a halál utáni életnek a valamiféle megfogalmazását, és a bölcsesség könyvekben azokban már szó van, meg a makkabeusi könyvekben, amiket egyébként csak zárójelben megjegyzem, protestáns testvéreink nem fogadnak el bibliai könyvnek. Nos, a makkabeusi könyvekben már kifejezetten van szó halál utáni életről. Akkor, amikor az Úr Jézus a földön járt, akkor már a zsidó nép körében általánosan elfogadott volt, hogy a halál után is van élet, és hogy van örök boldogság, amelyet azért olyan, mint ahogy a muszlimok is, eléggé egy olyan földies módon elképzelt paradicsomkertnek gondoltak el. Ebben is persze lehet valami igazság, mellé sem megjegyzem, de ugyanakkor ugye beszéltek már a pokolról is, a Gehenna tüzéről, nem által tudjuk, hogy a Gehenna az nem más, mint a Gehinnom, az az egyik völgy Jeruzsálem mellett, ahova kihordták a zsidók a elpusztult állatoknak a tetemeit, ott temették el, az elpusztult állatok tetemeit abban a völgyben temették el, és a szemetet oda hordták, és ott égették. És azért után rendszeresen volt, büdös volt, meg füst volt, meg tűz volt, és a Gehinnom tüze elvált a zsidóknál a pokolnak, a kározatnak a szimbólumává. Tehát a Gehinna tüze tulajdonképpen a Gehinnomban, tehát a Jeruzsálemtől most pontosan nem tudom, délre vagy éjszakra, vagy melyik oldal első völgy volt, amelyik a pokolnak a jelképe lett. Jézus is ezt idézi, az nem azt jelenti, hogy akkor ő a poklot ilyennek tartja, csak hát átveszi a korabeli szóhasználatot, mert hát valahogyan ki kell fejezni magát az embernek.
És akkor, ha ön szerint mit tanulhatunk egy haldoklótól?
Ugye ez attól függ, hogy milyen haldoklóval állunk szemben. Minket papokat általában hívő emberekhez szoktak hívni, és én már sok olyan súlyos beteggel haldoklóval találkoztam, aki teljesen Istenben megnyugodva, hívő lélekkel készült a halálba. Tehát természetesen már még újmisés voltam, amikor Pákáról kihívtak a Dömeföldre nevű faluba, egyik legelső betegellátásom volt, és egy bácsi, egy falusi ember mondta, hogy tisztendő, nem félek én a jó Istentől. Én szeretem a jó Istent, és én bízom benne, hogy nekem jó dolgom lesz, és még aznap meg is halt. Tehát velem még elbeszélgetett, és még aznap meg is halt. Volt olyan betegem, kőszegem például, kivel szintén hasonló szellemben szépen elbeszélgettem, és hamarosan jött a felesége, bejelentette a halálát, és azt mondta, hogy tisztendő, magával beszélt utoljára a férjem. De teljesen megnyugodottan. Aztán volt olyan asszony is, emlékszem rá, Szombathelyen a kórházban, aki 90 év fölött volt már, és mivel látta, hogy ilyen papi ruhában vagyok, azért odahívott, és elvégezte a szentgyónását, meg fölvette a betegek szentségeit. És amikor minden szentséget megkapott, akkor kérdezte tőlem, hogy tisztelendő úr, Jézus most itt van a szívemben. És hát ugye egy kicsit meg is lepődtem, de mondtam, hogy persze, hát Jézus itt van az ön szívében. Ez az asszony azt mondta nekem, hogy tudja, hogy ez az egyetlen dolog, ami fontos. Ez egy egyszerű falusi parasztasszony volt, 90 éves elmúlt, sok gyermeke és unokája volt, akiket szeretett, és mégis azt mondta nekem, hogy ez az egyetlen dolog, ami most fontos. De nyilvánvalóan ebben az egyetlenben bent voltak az ő gyermeke is, meg az ő unokája is, és mindenki, akit ő szeretett. De ebben tükröződött az ő örök életbe vetett hite. Aztán találkoztam olyan emberekkel, akik egészségesnek látszottak, de átéltek már halál közeli élményt. Ugyancsak Szombathelyen volt egy orvos, aki engem orrsövény elferdüléssel műtött. És feltűnt akkor nekem az az ateista, humanista világ, ami hát ugye minden volt, csak nem humanista. Tehát ottan minket is szólítottak, hogy jöjjön az orvos, jöjjön a gég, és meg jöjjön a füles. Ezek voltunk mi, nevünk nem volt. Viszont az orvos az nagyon szépen operált engem, kedvesen beszélgetett közben, és tudom, mondta még azt is a végén, a jó van tisztendő, jó példát adott a híveknek. És ő volt az egyetlen, aki engem nem orvosnak szólított, nem is Márfinak, hanem Gyulának, hanem tisztelendő úrnak. És utólag hallottam róla, hogy ő ekkor már túl volt egy halál közeli élményen, egy orvosi konferencián vett részt, ahol megállt a szíve, és az orvosok értekeltették, úgy, ahogy ma mondják, reanimálták. És amikor mondták neki, hogy Zoli, hát ide meg dolgoztattál engem, azt mondta, hogy kár volt annyira fáradnatok, egy sokszor szebb világból hoztatok vissza. És én azt gondolom, hogy ebbe az emberséges magatartásába, ahogyan szépen végezte a műtétet, nem úgy, mint például urológia osztályon is volt nekem urológia műtétem, és ahol tényleg eléggé alpáli módon bántak a betegekkel ugyanabban az időtájban. Tehát ugye ebben bent volt az ő halál közeli élménye, az, hogy ő másként látta már a világot, és több olyan emberrel találkoztam, ugyancsak Szombathelyen például a kórházban, egy tehertaxi sofőr mondta el nekem, hogy ő is szívinfarktust kapott, és akkor néhány, sok másodpercig hát klinikailag halott volt, és hogy milyen csodálatos élményekben volt része, és hogy azóta nem fél a haláltól, és azóta nem érzi időveszteségnek azt, hogy templom előtt elmenvén bemenjen a templomban, és egy kicsit imádkozzék. És kérdeztem tőle, hogy hát mit tud elő a családja. Volt neki felesége, volt egy 20 éves fia, meg egy 13 éves kislánya, vagy elmondtam, de minden jól emlékszem. Azt mondta, hogy azoknak ezt nem mondtam el. Ezen elgondolkoztam, hogy miért, mert valószínűleg azért nem mondta el nekik, mert úgy gondolok, nem értenék meg. De engem, mivel látta, hogy pap vagyok, nekem elmerte mondani, mert nem félt attól, hogy esetleg én kinevettem, hogy azt mondom, hogy ne fantázia, ne meséljen már nekem hülyeségeket. És én ekkor meg még egyéb élményeim vannak ilyenek, ezeket most nem részletezem, ekkor meggyőződtem arról, hogy amit ezek az emberek mondanak, ez nem fantázia, ez a valóság. Egri kórházban is találkoztam ilyen asszonnyal, aki mondta, hogy ő beszélgetett most nemrég a elhunyt hozzátartozóival. És mondtam neki, hogy bizonyára csak álmodni tetszett, mondta, hogy nem. És akkor rájöttem arra, hogy az volt a valóság, amit ő elmondott, az volt az igazi realitás. Ahhoz képest ez, hogy most velem beszél, ez nevezhető csak álomnak. Tehát ezek a halál közeli élmények, ezek általában átalakítják az embernek az életét, másként látja már a halált, hogy mindenki ismeri az Eperjes Károly művészudat, ő megengedte, hogy ezt elmondjam, őnek is volt egy ilyen halál közeli élménye, és az ő megtérése, és ez hozzájárult. Nem csak ez, de ez hozzájárult. Ő saját meg azt mondta, hogy ugyanúgy élt, mint a többi fiatal színész, nem akarom részletezni, ugyan vallásos nevelés kapott, de gyakorlatilag nem különbözött élete a többétől, hogy ennyire vallásos, ehhez hozzájárult az, hogy a soproni kórházban ő is klinikai halálból tért vissza, és voltak neki olyan nagyon fontos élményei. Most ezeket nem azért mondom el, hogy a Mária rádió hallgatói most mind azt hiszik, hogy emiatt hiszünk az örök életben, de kétségkívül a mai világban, amelyek ugye nagyon hajlik a hitetlenségre, talán ezek is hozzájárulnak, ilyen beszámolok is, hogy legalábbis a magabiztos ateisták is elgondolkozzanak, hogy annyira biztos, hogy nincs élet a halál után. Egyébként számomra nyilván van az alapvető élő halál után életre Jézusnak a feltámadása. Jézus feltámadása viszont nem egy távoli történet számomra, hiszen teljesen világos, hogy Jézus valóban élt, hiszen ha elolvassuk az evangéliumokat, egy olyan történeti millióban találjuk magunkat, amely reális. Római birodalomnak egy tartománya, római megszállás alatt vannak, de azért a vallásukat még gyakorolhatják. 66 után már ez megszűnt, totálisan megszűnt, tehát ilyen késői fantázia termék lenne a négy evangélium, akkor nem lenne az, hogy emberek még járnak templomba, mert 66-tól ennek vége volt. Tehát már csak ez is mondjuk meg azok a személyek, akiket Lukács megjelöl, a Poncius Pilátus, a Kaifás, a Herodes Antipász, a Lizániás, Kaifás és Annás, ezek mind történeti személyek voltak. De most, tehát Jézus viszont, amit tanított, az teljesen elfogadhatatlan volt abban az időben. Tehát Jézus azt tanította, hogy ő egyenrangú az atyával, tehát istenségét megvallotta, ez botrány volt a hallgatóság számára. Azon kívül az, hogy aki engem követni akar, vegye fel a keresztjét, és úgy kövessen. Ez is elfogadhatatlannak tűnt. Az, hogy szeressétek ellenségeiteket, totál elfogadhatatlan, még most is azon a vidéken, akkor meg főleg. És ugyanakkor Jézust megölték, meghalt. Mostan semmivel nem tudjuk megmagyarázni a racionálisan sem. Nem tudjuk megmagyarázni, hogy a belévetett hit miért terjedt el mégis olyan tüneményes gyorsasággal az egész római birodalomban, hogyha föltételezzük, hogy megölték, eltemették, aztán vége lett mindennek. Valaminek ott kellett történnie számomra, nem csak a hit alapján, Isten kegyelmének köszönhetően, hanem pusztán racionálisan gondolkozva is, kell mondanom, hogy valami rendkívüli dolognak kell történnie, a hit ebben megerősít, hogy Jézus feltámadt a halálból. Tehát amit húsvétkor ünnepelünk, az nem egy fantázia termék, nem emberi vágyaknak a kifejeződése, hanem mögötte igazi realitás van. Én azt mondom, hogy Jézusnak a halálból való feltámadása, ez reálisabb a realitás, mint a földi 3 éves nyilvános működése.
Köszönöm szépen. Harmadik kérdés. Igen. Hogyan tudjuk legyőzni a halál félelmünket, mi emberek?
Hát többek között, mint azt gondolom, talán ezek a gondolatok is, illetve ezek a tények, amelyekről beszéltünk, talán ezek is segítenek az embernek a halálfélelmet leküzdeni, de kétségkívül csak okoskodás alapján azt gondolom, hogy nem küzdhető le, legalábbis én magam része úgy látom, hogy azért ehhez kell Istennek a kegyelme is. Tehát imádkozni kell azért, hogy Isten valóban vegye el tőlünk a halálfélelmet, illetőleg, hogy töltse a lelkünket bizalommal. Tehát például az üdvözlégy Máriát ne csak úgy elmondjuk minden nap, mert el szoktuk mondani, hanem hogy imádkozzál értünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen. Ezt imádkozzuk mindig komolyan, nem csak formálisan, hanem komolyan. És akkor számíthatunk rá, hogy a haldoklók anyja, a boldogságos Szűz Mária, hogy ő is segít bennünket, hogy a halálfélelmet le tudjuk küzdeni.
Hitünk hogyan gyógyítja meg lelkünket, hogyha elvesztünk egy közeli hozzátartozót?
Hát ugye itt is ez a hit, ez adja elsősorban a vigasztalást. Ugye a nem hívő emberek azok sok szépet tudnak ilyenkor mondani, hogy emléked örökké, hát ez hülyeség, bocsánat, tehát senkinek az emléke se ér örökké, mert mi sem érünk örökké. Szoktam kérdezni az ilyentől, hogy és mondod, ükapádról mit tudsz? Kiderül, hogy semmit. Ükanyádról mit tudsz? Semmit. Vannak, akik még a dédszüleiket se ismert, nem, azokról se tudnak semmit. Van, aki még a nagyszüleiről se tud semmit, mert mit tudom, korán elvesztette őket. És akkor annak milyen emlékei, meg mi marad utána? A legtöbb ember után nem marad semmi. Illetőleg, akik meg igazán nagyok voltak és sokat alkottak, azoknál meg annál szomorúbb az, hogy hiába alkottak akármit, birodalmakat hoztak létre, most mindenit kell hagyniuk. És a testüket a kukacok megeszik a sírba. Tehát ugye ez igazán... Csak a hit adhat az embernek vigasztalást, az adja meg az értelmét mind az életnek, mind a halálnak. És a halált, ha úgy tudjuk tekinteni, mint egy kaput, amelyiken át belépünk a tágasabb életbe, az jelenti az ember számára vigasztalást, és a hozzátartozók elveszítésé miatti fájdalmat is nyilvánvalóan ezt tudja mérsékelni. Nem azt mondom, hogy teljesen elvenni, mert ugye hát az embernek, nekem például a bátyám meghalt 39 éves korában, és én hozzám ő közelebb állt még mind a szüleim, vagy bárki más. Számomra ez egy óriási veszteség volt. Nyilvánvalóan, hogyha nem hittem volna abban, és nem, hogy van örök élet, és nem remélném azt most is, meg akkor is nem reméltem volna, hogy a bátyám Isten irgalmas tesz, és a mennyországba viszi, és majd ott fogunk újra sakkozni, ahogy szoktunk valamikor itt a Földön. Ugye, akkor nyilvánvalóan ez egy őrítően nagy fájdalom lett volna. Szóval a hit az mindenképpen, ahogyan betegnek a gyógyulását is elősegíti, a halál félelmet is csökkenti, és az elveszített hozzátartozók miatti fájdalmat is nagyban tudja csökkenteni. Még annyit ad mondjak el a halállal kapcsolatban, hogy nagyon tetszik nekem az a tanmese, hogy két magzat, ilyen iker magzat beszélget az anyamében, és aztán kérdezi az egyik a másiktól, hogy mondta, hiszel-e a születés utáni életben? És akkor a másik azt mondja, hogy hát már miért innék? Hát onnan még ide nem tért vissza senki. Ki innen eltávozott, az ide nem tért vissza soha, minek hinnék benne. Na de és akkor kérdi a másik, hogy is hiszel-e az anyában? Hát miért hinnék? Hát mi nem láttam soha az anyát. Na de hát ide figyelj, hát valaki mégiscsak hordoz bennünket, nem? Meg hallottuk már énekelni is. Hát valakinek kell lennie, aki magában hordoz minket. Nem lehet, hogy ne legyen senki. És hát ugye ezek a gondolatok is azok, amelyek ugye bennünk fölvetik a kérdést, hogy valaki hordoz bennünket, ez az Isten, és főleg ott, hogy ha a születés után van élet, és azt mondja ugyan az egyik magzat, hogy szerintem nincsen, mert még onnan nem tért vissza senki, ugyanilyen ostobaság azt mondani, hogy nem hiszek az örök életben, mert onnan még nem tért vissza senki. És ráadásul most azt lehet mondani, hogyha nem is a halálból, de a klinikai halálból már többen visszatértek, és Jézus pedig ténylegesen a halálból tért vissza. Tehát azt mondani, hogy halál utáni élet az lehetetlen, ez szerintem a legnagyobb butaság. Ez olyan, mintha tényleg azt mondaná egy magzat, hogy nem hisz a születés utáni életben. Nem véletlen, hogy a szenteknek a halála napját azt mennyei születésnapnak nevezzük. Mert amikor az ember megszületik, akkor ugye elhagy egy biztonságos, de mégiscsak zárt, szűkös otthont. Kilép onnan, és rászakad egy végtelen világ. Hogyha az ember 18 évesen születnék meg érzékszerveinek és tudatának teljes birtokában, akkor lepődne meg, hogy micsoda fantasztikus, hogy ilyen, milyen világon, amit én nem is álmodtam ott az anyamében. Na mostan a születi, a halál pedig ehhez hasonló. Kiderül, hogy ez a világ, amelyben most élünk, amely végtelennek tűnik, de nem az, ez a világ valójában még csak egy börtön, és az lesz majd az igazi tágas világ, amiben átlépünk a halállal.
Dr. Márfi Gyula veszprémi érseknek nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és elmondta mindezt nekünk, amivel azt hiszem, hogy megnyugtatott nagyon sok embert, és igazából a hit erejére buzdítjuk majd azokat is, akik ezt hallották, hallhatják.
Igen, hát kegyelem teljes, nagy böjtöt és boldog húsvétot kívánok mindannyiuknak.
Köszönjük szépen. Önök dr. Márfi Gyula veszprémi érseket hallották, Földi Gábor köszöni megtisztelő figyelmüket. Viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Nagyszombati beszélgetést hallottak Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsekkel.